Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Érdekes sztorik mellett kitekintünk a világ és hazánk turizmusára, beszélgetünk a felkészülésről és a lehető legtöbb utazási módról. Szóval, ajtót nyitunk a világra. A mozi elindult, jegy a zsebedben. Tarts velünk! Road Movie, a te utad.
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világrend érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast második évadának első adása. Én továbbra is Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Hát tényleg sok mindenen túl vagyunk már ebben az évben. Mindenekelőtt túl vagyunk a Road Movie Podcast első évadán, amit szerencsére elég sokan hallgattatok. Ezt köszönöm szépen. És hát túl vagyunk egy elég furcsa, szerintem nagyon vegyes érzésekkel teli nyáron, amikor lehetett is utazni, meg nem is, igazából akartunk is, meg nem is. Szóval elég nehéz volt döntést hozni, helyes döntés volt hozni ebben a helyzetben. Mert hát túl vagyunk, vagy nem, az majd kiderül a járványon, de hát minden esetre egy kis lélegzetvételhez jutottunk ebben az elmúlt néhány hónapban, az biztos. Hát én a magam részéről nem tagadtam meg utazás iránti szenvedélyemet, amint megkaptam a második oltást, illetve utána kivártam a két hetet. Körülbelül azonnal motorra ültem, és Szerbián, Macedónián át lementem Görögországba. Gyakorlatilag kiheztem a munkavégzésemet, és néhány hétig néhány görög szigetről dolgoztam. Egyébként, aki a Road Movie Live-ot vagy Road Movie Facebook oldalt követi, az láthat ezzel kapcsolatos bejelentkezéseket. Döbbenet volt szembesülni a turizmusnak a teljes hiányával. Tehát főleg május közepén, június elején, amikor megérkeztem, akkor gyakorlatilag még nem voltak turisták. Volt olyan Naxos szigetén, hogy egy 20 szobás szállodában egyedül voltam. Meg is lepődtek, hogy mit keresek ott, nem beszélve egyébként az árakról. Nyilván ilyenkor azért sokkal alacsonyabbak az árak, de amilyen alacsonyak voltak az árak, az számomra is döbbenet volt. Volt, hogy 100-130 eurós szobákat adtak oda 20 euróért, vagy még olcsóbban. Na, az viszont egyébként fantasztikus volt megélni, hogy eljutottunk odáig, hogy az ember a teljes életét tudja menedzselni távolról. Tényleg online meetingek, ügyfélkapu, netbank segítségével, egy kis szervezéssel, telefon is gyakorlatilag roaming díjak nélkül működik, az egész életet át lehet állítani távoli üzemmódra. Nyilván vannak dolgok, amivel titkon kell lenni, de a dolgok nagy részét el lehet intézni. És a bevezetőnek még a margójára, hazafelé Albánián keresztül jöttem. Aki még olyan várost vagy országot keres, ami még különleges, őszinte, nincsen messze, nem is drága, és igazán nagy élményt nyújt, annak javaslom, hogy menjen el Tiranába, mert tényleg egy fantasztikus város. Na és akkor szépen innen át is kötnénk a mai vendégekre, illetve vendégeimre, akik szintén gondoltak egy nagyot, és a pandémia kellős közepén, egészen pontosan tavaly júniusban nekivágtak a világnak. Méghozzá vitorlással és két kisgyerekkel. Ők Anna Domi és a gyerekek, Boroka és Kati, no maga hajójuk a T-Time. Átszelték az Atlanti-óceánt, és egészen a Karib-térségig jutottak, közben pedig élték a családi életüket, a gyerekek tanultak, a felnőttek pedig dolgoztak. Most pedig egy időre hazaugrottak, hogy miért, azt majd elmondják ők, hiszen a Balatonnál voltak, és most eljöttek ide a beszélgetésre a stúdióba. Anna Domi, köszönteltiteket a műsorban, sziasztok!
Szia!
Mi áradban itthon?
Családlátogatóban vagyunk elsősorban.
Igen, mert ugye azt mondtam a bevezetőben, hogy engem egy kicsit meglepettem, amikor felvettem veletek a kapcsolatot, hogy itthon vagytok, de akkor ilyen praktikus okokból jöttetek haza, mint családlátogatás, említettet telefonban, orvosi vizsgálatok, tehát minden olyan dolog, amit nem tudtok távolról intézni.
Több mint egy éve elindultunk, és már volt egy tervünk, hogy Las Palmasból hazajövünk fél időben, és meg is volt a repülőjegyünk, de lemondta a vizer a járatokat, ugye az a Covid-nak pont az egyik hullám volt.
Elég gyakran előfordult a vizerrel az utóbbi időben, ez igen.
Úgyhogy, hát meg akkor egyáltalán nem lehetett utazni, az úgy egyértelművé vált. Még ha esetleg hazajutottunk volna, akkor se tudtunk volna visszamenni a hajóhoz. Azt meg nem akartuk, hogy így akkor félbe maradjon az út. Úgyhogy akkor nem tudtunk jönni, és most volt lehetőségünk Panamából. Uh-huh. Így a csillagok állása olyan volt, hogy meg tudtuk oldani, hogy hazajöjjünk, úgyhogy egy hónapra hazajöttünk. Meglátogatni rokonokat, barátokkal találkozni, meg orvosokhoz így.
Na jó, akkor beszélgetünk arról, hogy is jutottatok el Panamába, de mindenek előtt a senkit nem kímélő első kérdés, a kedvenc tárgyatok, ami nagyon érdekes volt, mert egy tollat küldtetek, és ez meg is jelent egyébként a közösségi csatornáinkon, egy golyós tollat, mint kedvenc és nélkülözhetetlen tárgy. Meséljetek erről egy picit.
Hát ez az a tárgy, amit tényleg mindig magunkkal hordunk, mert minden úton írunk naplót, illetve hát főleg én, de ezeket mindig felolvasom, és akkor együtt még kiegészíti Domi is, úgyhogy együtt írjuk tulajdonképpen, és ebből ki, vagy hogyha valami eszünkbe jut útközbe, és az mondjuk a közösségi médiás megjelenésekbe egy poszthoz valamihez egy-egy gondolat, azt gyorsan fölírom. Úgyhogy ez a toll, ez tényleg ott van mindig minden úton velünk.
És az valami különleges, drága toll, mert sokszor tényleg ilyen 10 forintos legegyszerűbb tárgyak tudnak az ember szívéhez a legjobban hozzánőni.
Azt hiszem valahol kaptuk valami reklám.
Igen, erre tippeltem. Mondjuk a fénykép alapján úgy sejthető volt, de sokszor a burok az csodákat tud rejteni. Jó, akkor még annyit kérdeznék, hogy egy picit megismerjenek titeket a hallgatók. Ugye most itthon vagytok, egyébként nekivágtatok a világnak a vitorlással. Mi volt előtte? Mivel foglalkoztatok? Mit csináltatok? Mit kell tudni rólatok? Mindig is vitorlások voltatok, vagy ebben a szakmában dolgoztok, vagy mi a polgári tisztességes foglalkozásotok a világjárás mellett?
Informatikus vagyok. Mindig is informatikusként dolgoztam, és most is informatikusként dolgozok a hajóról távmunkában. Úgyhogy a vitorlázás az egy 14-15 évvel ezelőtt kezdődött. Alkalmanként, amikor volt lehetőségünk, akkor hajóztunk. És ugye egy éve, vagy másfél éve döntöttünk úgy, hogy akkor elindulunk a világba.
Én tanítónő és fényképész vagyok, de én a hátteret nyújtottam otthon, hogy a gyerekekkel otthon voltam indulás előtt.
Minden ilyen utazás előtt legalábbis bennem mindig az első kérdés, ami felvetődik, a miért. Tehát az embernek szerintem nagyon sokféle motivációja lehet, hogy nekivágjon egy ilyen útnak, egyszerűen csak érdekli a világ. Szeretne valamiből kiszakadni, egy életszakasznak a végére ér adott esetben. Van, aki menekül valami elől, van, aki a problémák elől menekül, kalandvágyból. Tehát nagyon-nagyon sokféle motiváció, meg persze ezeknek az összessége is lehet. Ti miért döntöttetek úgy tavaly évben, hogy elindultok? Ráadásul gyerekekkel, ami különösen bátor vállalkozás, mert ugye az ember ilyenkor nem csak magáért felelős, hanem a teljes családjáért. Hogyan alakult ez ki bennetek?
Valószínű, valahonnan mélyről jött a dolog. A pontos mérteket nagyon nehezen tudjuk. Mi is mindig elgondolkozunk rajta, hogy akkor most miért is csináljuk, de azt látjuk, hogy egy elég erős motiváció volt már az évek alatt, egyre erősödött bennünk. Nekem gyerekkoromban a szobámban volt egy világtérkép. Azt sokat nézegettem. Édesapámmal
ezek is... Ezek meghatározó dolgok tudnak lenni egy ember életében. Egyébként ez személyes tapasztalat is, igen.
Édesapámmal kiskoromban térképeket rajzoltunk, üres papírra, a vakon kellett lerajzolnom az adott földrészt, országait, folyót, városait. Amikor az interneten lehetős Google Earth megjelent, számomra egy ilyen csodát jelentett, hogy hát akkor én úgy meg tudok nézni helyeket, hogy tényleg nem kell oda mennem, hanem ülök a gép előtt, és oda kattintok, és látok onnan fényképeket, domborzatot. És elkezdtem felfedezni a világot, ugye ez már sok éve volt, amikor megjelent a Google Earth, és előbb-utóbb kialakult a vágy, hogy oké, hát ez jó megnézni távolról, de jó lenne el is jutni oda, és elég sok olyan hely van, ahova nem nagyon lehet eljutni menetrend szerinti járattal. Úgyhogy ez biztos egy motiváció volt, hogy ezeket a helyeket, vagy ezek közül egy párat megnézzünk. Maga a vitorlázás az élmény, hogy a szél energiájával csendben haladunk, az úgy közel állt hozzánk, meg nagyon szeretjük az érzést, amivel ez az egész jár. Az a tudat is, hogy úgy tudunk haladni, hogy közben a környezetet azért nem annyira károsítjuk, vagy szinte egyáltalán nem. Maga az életforma, hogy a hajón él az ember, az meg egy olyan nehézség is, meg kényelem is egybe, hogy úgy tud az ember utazni, hogy nem kell mindig összecsomagolni, akkor bőröndök, akkor kimenni a buszhoz, repülőhöz, vonathoz, hanem állandóan ott van a lakásunk is, maga a lakásunk mozog az egyik helyről a másikra. Úgyhogy valahogy ezek tevődtek össze, és akkor ebből született meg mélyen ez a döntés, hogy akkor próbáljuk meg ezt az életformát. Nem voltunk benne biztosak, hogy fogjuk sokáig csinálni. Az elején meghatároztunk pár ilyen mérföldkövet, az egyik az volt, hogy a Gibraltári szoroshoz eljutunk, és akkor ott eldöntjük, hogy akkor kimegyünk az Atlanti óceánra, vagy nem. Másik, hogy az Atlanti óceánon, ha átkelünk, akkor utána jó, ezt megcsináltuk, de akkor ennyi elég volt, de aztán mindignél az volt a döntés, hogy még csináljuk tovább.
Jó, hogy amikor elindultatok, akkor ezt nem egy világkörüli útnak szenteltek, hanem csak induljunk el, valahogy rendezkedjünk be erre az életformára, És amikor eljutottatok a végcélig, akkor, vagy hát a eredetek tervezett végcélig, akkor mindig így körbenéztetek, hogy miért menjünk haza? Tehát ezt így kell elképzelni, hogy mindig jött a következő inspiráció?
Inkább talán úgy, hogy azért volt egy cél, hogy ha működik az egész, akkor elmegyünk.
Akkor akár körbe is
érhetünk. Akkor körbe is érhetünk. De hogy hagytunk magunknak lehetőséget arra, hogy az adott ponton azt mondjuk, hogy akkor mégsem.
Na és akkor, hogyha már itt a Gibraltárig majdnem eljutottunk, meg ugye el is indultunk, akkor meséljétek el az utitokat, tehát hogy hol tartotok most, mikor indultatok, honnan, mi volt az útvonalatok, és most, most itt vagytok a Kazinczy utcában, de egyébként visszatértek nyilván a hajóra, tehát hol tart most az út egy pillanat felvétel alapján, és hogy jutottatok el idáig?
Most Panamán vagyunk, 2019. novemberében költöztünk le Horvátországba a hajóra, akkor az volt a tervünk, hogy novembertől március végéig a hajót amennyire lehet fölkészítjük az útra, legalábbis az első szakaszra. Jött a Covid.
Igen, mert 2019. novemberben akkor még csak egy ilyen távoli
gúcspontnak. Akkor még nem foglalkoztunk vele.
És márciusban akartatok indulni.
És márciusban akartunk indulni. Amikor március végén, addig volt szerződésünk a kikötővel. El kellett hagynunk a kikötőt. De Covid miatt nem lehetett sehova sem menni, Horvátországban kijárási tilalom volt, nem lehetett elhagyni a települést, ahol lakunk. Most ez a mi esetünkben picit nehezen értelmezhető volt, hogy hol lakunk, mert hogy ott lakunk, ahol épp a hajó van, tehát adott esetben a hajóval elmegyünk egy másik településre, és ott horgonyzunk, akkor ott lakunk, és azt nem hagyjuk el, de ettől függetlenül nem akartunk kockáztatni, de a kikötőben meg nem akartunk maradni, mert nagyon magas összegeket kért a kikötő, igen, hogyha még ott maradnánk, úgyhogy március 31-én kihajóztunk a kikötőből, és 100 méterre a kikötő bejáratától ledobtuk a horgonyt, és a következő 3 hónapot ott töltöttük horgonyon.
Azt a mindenit.
És vártunk a nyitásra, ami ugye június végén megtörtént, Olaszország kinyitott, rögtön el is indultunk.
Bocsánat, pillanat, rájunk meg. Mit lehet csinálni 3 hónapig horgonyon? Tehát, hogy nyilván kimentetek boci, vagy azt hiszem, hogy így hívják ezt a kis gumicsónakot. Én is voltam azért már ilyen úton, igaz, csak egyszer. De hát ott azért az, ugye hát akkor is, hát Horvátországban is életbe léptek a szigorítások, tehát nagyon kint se lehetett mit csinálni, tehát én feltételezem, az időtök nagy részét a hajón töltöttétek, tehát azért ez...
Sokat voltunk kint, a kikötő nagy volt, a kikötő megkért még februárban, hogy hagyja el mindenki a kikötőt, mi is, mi nem hagytuk el, de a többiek nagyjából igen, úgyhogy ebbe a 2400 hajótárolására alkalmas kikötőbe gyakorlatilag mi voltunk egyedül. Én sétáltam minden nap, a kikötő egyik végéből a másik végéig, ez egy 5 kilométeres út, ezt minden nap kétszer, egyszer reggel, egyszer este megcsináltam, gyerekek biciklisztek, rollereztek, a játszótér ott volt a kikötő, uh-huh. Senki nem volt. Úgyhogy úgy igazából élveztük a teret, a hajón megdolgoztunk. Anyagi lehetőségeink korlátozottak voltak, viszont lett időnk hirtelen még tovább készíteni a hajót, ami amúgy még most is tart, tehát ez egy ilyen végeláthatatlan dolog, egy hajó felkészítése, de hogy volt időnk, és 2 nagyon nagy dolgot, több apró dolgon kívül meg tudtunk csinálni, pont emiatt, hogy ott ez a több időnk maradt. Az egyik, hogy fölraktuk a napelemeket, a hajó hátulján kialakítottunk egy rozsdamentes acélszerkezetet, amivel egyszerre a bocit is föl lehet húzni, illetve a tetején meg a napelemeinket lehet tárolni. Ez azóta is elképesztően élveztük meg, óriási előny. Majd később még mesélek róla. A másik pedig, hogy a hátsó részt le tudtuk oldalról is zárni, tehát a kokpit, tehát az a rész, ahol ha kint vagyunk a hajón, a legtöbb időt töltjük, az most körbezárt. Nyilván nagy szél, nagy eső azért beesik, de mégis egy nagyobb védelmet ad, úgyhogy amikor rossz idő van, akkor oldalt becsukjuk, és akkor van egy plusz helységünk, meg a hajót is úgy vezetjük, uh-huh. Hogyha rosszabb idő van, hogy nem mi magunk öltözünk be viharruhába, meg mindenben, hanem oldalt bezárjuk a hajót.
De akkor talán egy utolag értelmet nyert az a 3 hónap, legalábbis hát gondolom, igen.
Hát cserébe földközi térségből kevesebbet tudtunk megnézni, viszont kihasználtuk az időt, és hát amennyire a lehetőségeink engedték, a hajót jobban fel tudtuk készíteni. Ez a 2 dolog, ez nagyon nagy dolog volt.
Akkor mindjárt megyünk tovább az úton. Engem még borzasztóan érdekel a készülés, meg a, ugye az ember, amikor elindul valahová, vagy utazni készül, akkor... Egyébként szerintem a készülés az útra az legalább annyira izgalmas tud lenni, mint maga az út, amikor mindent megtervez az ember, átállítja az életét egy másik irányba. Nyilván hosszú lista van, miket kell megcsinálni, és ahogy fogynak a tételek, és egyre közeledik az utazás időpontja, úgy lesz egyre izgatottabb az ember. Ráadásul ilyenkor ugye gyakorlatilag azon kívül, amit most elmondtál, hogy a hajót fel kell készíteni, az embernek az egész életét át kell állítani egy távoli üzemmódra. Tehát most például, hogy itthon vagytok orvosi vizsgálatokon, nyilván előtte el kell menni bizonyos vizsgálatokra, nem tudom, banki ügyeket elintézni, hozzáférések, szóval millió dolog. Tehát mennyit készültetek? Ugye novemberben mentetek le Horvátországba, és mondjuk előtte hónapokig, évekig készültetek az útra? Vagy ez milyen gyorsan született meg ez az elhatározás, vagy mennyire, milyen hosszú folyamatot kell elképzelni?
Hát évekig, mert hosszú évek alatt alakult ki maga a döntés is, hogy megyünk, és ezek alatt, az évek alatt nagyon sokat foglalkoztunk avval, hogy majd miket kell elintézni, most nem ezeket a konkrét dolgokat, amiket mondtál, hanem egyáltalán fölkészülni erre az életformára valamilyen szinten, megismerni a helyeket, hova szeretnénk elmenni, mi mindenre van szükség ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk útnak indulni. Úgyhogy ebben nagyon sok idő ment el, főleg Dominak, tehát ő nagyon sokat olvasott utána ezeknek a dolgoknak interneten, sok videót néztünk ebbe a témába. A konkrét felkészülés, meg az, hogy most így mindent kipipáltunk, ilyen nem volt, mert...
Láttam én egy ilyen posztites fényképet, az ki is volt, ki is tettük a Facebook oldalra, ahol az utolsó feladatok ilyen posztiten rajta voltak, tehát azért valami lista csak lehetett.
Igen, az...
Most is kint van egy posztites listánk.
Igen, most is van ilyen. De maga az, ahogy elindultunk, az ilyen nagyon hirtelen volt, amikor lehetett sejteni, hogy le fogják zárni a határokat, akkor elindultunk, és letűztünk Horvátországba, hogy még határzárás előtt leérjünk, és másnap be is zárták, tehát hogy így utolsó pillanatban mentünk le. Úgyhogy az indulás ebből a szempontból egy kicsit hirtelen volt, és voltak még dolgok, amiket még meg szerettünk volna csinálni előtte, de nem volt tragikus, csak
egyébként hála Istennek most már, ugye, hogyha egy valamit köszönhetünk ennek az elmúlt másfél évnek, hogy tényleg eljutottunk odáig, hogy az egész életünket tudjuk intézni távolról. Hát ezt most én is átéltem, de hát nyilván ez is szervezés meg előkészítést igényel. Honnan volt hajótok? Tehát ez a hajó nektek meg volt már korábban is. Ez a saját hajó, nyilván saját hajótok, hiszen ilyen sok időre gondolom nem bírlitek. De ezt direkt erre az útra vettétek, vagy ezt már használtátok korábban is, illetve milyen hajó ez?
Korábban vettük, ez egy Zsenó hajó.
Mondjatok valamit, annak is mondjon valamit ez, aki nem ért. Én például nem értek meg szerintem sokan hajókhoz. Ez egy márka,
ez egy
típus?
Ez egy márka, ez egy francia hajógyár. Nagyon sok hajót gyártanak, különböző fajtákat, méretűeket, és vitorlás motoros hajókat, kis motoros hajókat, nagy jaktokat. Ez egy vitorlás hajó, amit ez a cég gyár, ebből is különböző méretek vannak, azt hiszem 20 pár lábtól már egész a 64 lábig vannak hajóik, ez úgy nagyjából a középezőnyben van, ezzel az 50 lábas méretével.
Az 50 lábot azt már így próbálom hová tenni, de egy kabinok száma, tehát akkor van nektek egy külön kabinotok, meg van a gyereknek, tehát ez két kabin nappali, nyilván minden automata, autopilottal, meg mindennel felszerelve, tehát ezt egy ilyen nagy, gondolom, egy nagy tágas hajóként kell elképzelni.
Minden relatív.
Hát igen, egy kicsit tud lenni, gondolom, egy idő után nagyon.
Az elején nagyon tágas volt, most már azért nagyon tele van a dologgal. Tehát...
Még az indulás első hónapjában, ha megkérdezted volna, azt mondtam volna, hogy nagyon szép tágas hajunk van. Ha most megkérdezed, akkor hát nem ezt mondanám.
Ez egy új hajó, vagy ezt használtam, vettétek?
Újonnan. Még korábban.
De nem az útra célzottan, hanem már korábban.
És akkor, na igen, és akkor még mindig az indulásról beszélgetünk, de akkor ugye elindultatok ugye Horvátországból, Gibraltár, és akkor utána csak így röviden mondjátok végig, hogy akkor mi volt pontosan az útvonal?
Hát átmentünk Horvátországból Olaszországba, megkerültük a Csizmát, pillanatra érintettük Szicíliát, átmentünk a Messinai szoroson. Szóval megvannak az időszakok, hogy egy adott útvonal, mikor érdemes hajózni, például a Gibraltáról Las Palmasig szakaszt, azt mondják, hogy a legjobb azért augusztus vége előtt megtenni, utána még egy-két hónapig lehet, utána aztán már nagyon-nagyon rossz idő van azon a szakaszon. Meg lehet akkor is, csak nagyon nem komfortos. Nekünk nem volt óceáni tapasztalatunk, úgyhogy szerettük volna a legkényelmesebb, legoptimálisabb időbe ezen az útvonalon végigmenni. Úgyhogy mivel júli elején indultunk el, ezért nagyon kellett szaladnunk ahhoz, hogy Gibraltárra odaérkezzünk úgy, hogy augusztus végén már el is tudjuk hagyni Gibraltárt. Tudtuk, hogy Gibraltárba szerelés lesz, át kell állítani a hajót óceáni üzemmódra. csomó dolog más azért az óceánon, mint a földközi térségben. Úgyhogy akkor Olaszországot megkerültük, átmentünk a Messinai szoroson. Ez egy érdekes menet volt, az ilyen több napos út volt, hajnalba értünk oda, ott elég nagy az áramlás a Messinai szoroson, naponta kétszer vált, adott esetben hat csomó is tud lenni, ami a hajó sebességével megegyezik, tehát az nem jó se, hogyha minket visz annyival, mert akkor túl gyorsan megyünk, nem tudjuk irányítani a hajót, az se jó, ha szembe megy, mert akkor nem tudunk átmenni, meg annyi örvény van, úgyhogy ott megvannak az idő pillanatok, hogy mikor érdemes átmenni. Egyik hajnalban ilyen 5 óra körül átmentünk a szoroson, és akkor fölmentünk a Lipari szigetekre, ott pár napot tudtunk tölteni, gyerekeknek megmutattuk a Stromboli tűzhányót, kicsit meséltünk, a éjszaka megnéztük a kitalálva kitöréseket, meséltünk, kicsit a kis földrajzórát tartottunk, aztán visszamentünk Szicíliához, Palermóhoz, ott két napot töltöttünk.
Kettőt, igen.
Körülbelül majd jött Szardínia, csak a déli részén tudtunk megállni 2 napra. Tehát végül is ez alatt az időszak alatt végig Olaszországban voltunk, tehát egy Covid szempontból, meg korlátozások szempontjából eddig egy határátlépésünk volt, és akkor itt volt a második, amikor Szardíniából átmentünk Menorkába, ugye Spanyolországba, Leári szigetek egyik szigetére. Ez egy nagyon nehéz út volt, talán ilyen nagy hullámok nem is voltak, most voltak ezen az utolsó szakaszon, de az atlanti átkelésen nem voltak akkor a hullámok, mint ezen a rövid szakaszon akkor. Nem tudtuk megvárni a jó időt, mert nem volt már rá időnk. Úgyhogy elindultunk egy nem optimális, de azért nem nagyon veszélyes, de nem komfortos idői pillanatban. És onnantól kezdve Menorca, Majorca, Ibiza, Spanyolország déli része, Gibraltár. Ott nem mentünk be hajóval Gibraltárra, tehát az angol területre, hanem a Gibraltár tól egy picit éjszakra La Lineában voltunk egy hónapot majdnem a hajót fölkészíteni, de akkor spanyol oldalon, és akkor onnantól pedig a Kanári-szigetek, tehát ez a szakasz végig Spanyolország, és akkor egész november 15-éig Spanyolországban voltunk. Csak ezt az utat tettük meg ez alatt az idő alatt.
Tehát akkor júniustól novemberig jutottatok el gyakorlatilag Horvátországból, Spanyolországból, hát, Kanári-szigetekre, ami az utolsó, a kapuja volt igazából az atlanti
óceán átkelésének. Szeptember elején, közepén érkeztünk meg Kanári-szigetekre először, északi részén La Graciosánál voltunk, gyönyörű horgonyzóhelyen egy hetet, ez egy gyönyörű sziget, én nem ismertem előtte, egy település van rajta, nincsenek aszfaltutak, csak ilyen homokos földutak, fehér házak. Amúgy a sziget 2 már nem működő tűzhányók körül alakult ki.
Teljesen kopár. Álomszép, és olyan hangulata van az egész szigetnek, hogy nem gondoltuk volna, hogy megérkezünk a Kanári-szigetekre, és ez a látvány fog fogadni, meg ez azért nagyon nagy élmény volt nekem.
Úgyhogy itt egy hetet töltöttünk, és a konta innen egy rövid Lanzarote-i megálló után megérkeztünk Las Palmasba, ahol egy újabb szerelés jött. A Gibraltárnál volt egy hosszabb szerelés, és Las Palmasba volt a másik, ahonnan szoktak indulni az atlanti átkelők. Van egy ilyen szervezett atlanti átkelés, ez az ARC, vagy ARC. Mi nem ezzel mentünk át, hanem velük nagyjából egy időbe, de önálló útvonalon, önálló ütemezésben.
Mert hogy ez a szervezet, ez valamilyen formában koordinálja az átkeléseket, vagy mentést biztosít, vagy van valamilyen
hát ellenőrzi szerepe. A hajókat, végig kapcsolatot tartanak a hajókkal, és segítenek, hogyha gond van. Hát alapvetően igen. Oktatásokat tartanak előtte, vannak benne bulik az elején, induló buli, érkező buli, de hát akkor Covid-ba voltunk, tehát hogy ezek a bulik azért nem is nagyon voltak megtartva, meg hát ez elég drága, vagy a mi akkori költségvetésünkben, ez nem nagyon fért volna bele, hogy ezzel a szervezett úttal menjünk át, úgyhogy átmentünk, ahogy tudtunk.
Igen, ezt akartam is kérdezni egyébként, csak így a Covid-re meg a bulikra visszatérve, hogy ugye júniustól, akkor szeptemberig, akkor pont volt egy kis fellélegzés a vírus alatt, tehát akkor így kezdtek nyitogatni az országok. Ti azon kívül, hogy akkor már el tudtatok indulni, nyilván sokkal korlátozottabb volt az élet a Jaktingóba, kikötőkbe. Mit érzékeltetek? Kevesebb turista volt, akik voltak, azok talán nyitottabbak voltak. Tehát hogy éltétek meg? Valahol egyrészt nagyon érdekes, hiszen egy olyan pillanatban mentek, amikor kevés ember van, olyan tájakat, olyan hangulatokat láttok meg, amit egyébként lehet, hogy nem látnátok meg. A másik oldal meg tragikus, mert egy életen át készültek egy útra, és pont gyakorlatilag 100 évente van egy világjárvány, mikor, hogyha nem abban az évben és abban a hónapban, amikor elindultatok. Tehát hogy éltétek ezt meg?
Hát voltak olyan helyek, ahova emiatt nem tudtunk elmenni, nem tudtunk megnézni bizonyos dolgokat, de összességében nem befolyásolta volna így az élményszerzést. Mert a tájat azt ugyanúgy láttuk, kirándulni tudtunk, most lehet, hogy nem jutottunk el zárt helyekre, múzeumokba, meg éttermekbe, de így is azért azt gondolom, hogy így megérte elindulni, és így teljes értékű volt egy-egy helynek a meglátogatása.
A gyerekek hogy álltak ehhez hozzá? Ugye róluk még nem beszéltünk, ugye két kislány, 6 és 8 évesek, hogyha jól tudom. Ugye hát mind a ketten iskolába járnak, illetve az egyikük éppen akkor kezdte az iskolát, a másik meg ugye akkor másodikos vagy harmadikos lehetett talán. Egyrészt hogy viszonyultak ehhez, tehát hogy ők hogyan álltak hozzá ehhez az úthoz, féltek tőle, szerették volna, nagyon várták, másrészt pedig hogy oldottátok meg az ő életüket, oktatásukat. Nyilván akkor digitális oktatás volt, tehát ilyen szempontból talán még szerencsét is jelentett, hogy a magyar oktatási rendszer erre átállt, de azért ez hát egyrészt borzasztó nagy felelősség, másrészt pedig azért gondolom, hogy azért a gyerekekkel ezt el kellett fogadtatni, hogy az életük innentől kezdve megváltozik, barátaikat el kell hagyni átmenetileg, szóval ez nem lehetett egy könnyű helyzet.
Hát elsőre úgy tűnt, hogy ők ezt elfogadták, hogy persze beszéltünk róla sokat otthon, hogy akkor megyünk, meg elkezdődik a nagy út, ők úgy mondták mindig, hogy mikor indulunk a nagy útra. És aztán persze, mikor elindultunk, akkor elkezdtek hiányozni a barátok, de megpróbáltuk, főleg amíg még Horvátországban voltunk, meg Európán belül ezt internetes telefonos beszélgetésekkel, videó beszélgetésekkel valahogy pótolni. A tanításukat, azt pedig, mert a hajón mi tanítjuk őket, és próbáljuk.
Tehát te, mint tanítónő, tanítod őket, igen, ugye ebben a korban, tehát igazából nincs is, tehát nem is vettek részt a digitális oktatásban, tehát teljesen magántanulóként folytatják a tanulmányaikat.
Alapvetően igen, amikor volt lehetőség, akkor bekapcsolódtunk, aztán később már ilyen időeltolódás miatt nem tudtunk részt venni, amikor következő évben megint átállt az oktatás online módba, akkor már nem tudtunk bekapcsolódni. De a tanítónőkkel tartjuk a kapcsolatot valamilyen szinten, és akkor kapunk is időnként segítséget.
És ők tudták, hogy az útnak csak eleje van, vége még nincsen? Mert ugye, mint ahogy mondtátok az elején, hogy először eddig, aztán addig, aztán hogyha már itt vagyunk, akkor menjünk tovább. Vagy tehát hogy hogyan mondtátok el nekik, a nagy út az körülbelül mennyi időt fog jelenteni?
Hát mondtunk nekik egy vég célt, hogy talán akkor. Ez sem biztosan, csak hogy mit tudom én, mire Katalin 5-es lesz, addigra fog ténylegesen iskolába járni, és akkor ez úgy a fejében van, hogy én amikor 5-es leszek, akkor fogok először iskolába járni. De ez egyáltalán nem biztos, nem tudjuk. Tehát, hogy valami így van valami a fejében, hogy körülbelül meddig tart.
És ez nem volt dilemma bennetek? Mert ilyenkor azért az emberben lehet egy kettősség. Nyilván az egyik oldalra a saját vágyait, álmait megvalósítja. Ez a ti álmaitok, ez nem a gyerekek álmai. Ez elsősorban ugye nyilván ti vagytok azok, akik ezt kitalálták, és valamilyen döntési folyamatnak a végén eljutott odáig, hogy elindultok. Ami azt gondolom, nagyon sok pozitív hozadéka van a gyerekek számára, ad egy világlátást, egy szemléletet, nagyon sok országot, más kultúrákat megismernek, toleránsabbak lesznek, biztos vagyok benne, teljesen más kép fog a kis személyiségük kialakulni. De el is vesz tőlük, mert pont abban a szocializációs korszakban, amikor más hasonlókorú gyerekekkel ismerkednének meg, barátaik lennének, akkor pont nincsenek közösségben. Szóval, hogy ez nem volt dilemma, hogy tegyél, megtehetitek egyáltalán, hogy őket elviszitek a saját utatokra, ami persze nyilván egy nagy élmény nekik is. Szóval ez egy egyértelmű dolog volt, vagy azért ez dilemmát okozott nektek, hogy a gyerekekkel belevágjatok-e ebbe?
Hát ilyen szempontból így nem okozott dilemmát, mert azt gondoltuk, hogy időnként azért tervezzük, hogy hazajövünk, nem túl gyakran, de hogy akkor találkoznak a barátaikkal, közben valamilyen szinten próbáljuk tartani a kapcsolatot, és útközben is alakulnak ki újabb barátságok, mivel nagyon sok család van, akik szintén hajón élnek és járják a világot, és tehát időnként újra és újra összetalálkoznak ezek a hajósok, főleg, hogyha így tartjuk a kapcsolatot, és már vannak is ilyen kapcsolatok, amik kialakultak, vagy barátságok.
Tehát lesz közösség, csak egy más típus közösség
egy alakul más típusú, ki. A másik dolog, amire mi gondoltunk még ebben kapcsolatban, hogy útközben, hogyha nem lenne a COVID, akkor ahol éppen vagyunk, ott szerettük volna őket beiratni a helyi iskolába, hogy egy kicsit még jobban megismerjék az ottani kultúrát, meg ott is tudjanak ismerettségeket kötni, meg gyerek közösségben lenni.
És ez meg is történt egyébként, amikor a Karib térségbe? Ez végül nem, mert túl kevés időt voltatok ott, vagy annyira jól működött a saját oktatási rendszer?
Hát a saját oktatási rendszer az amúgy is lenne emellett, tehát hogy ez nem helyettesíteni, de itt a koronavírus miatt nem irattuk be végül őket, mert nem akartunk kockáztatni, hogy aztán nem tudunk tovább menni, mert valami történik, tehát hogy inkább nem megvárnánk, amíg egy kicsit így letisztulnak a dolgok, és akkor utána.
No, hát akkor vágjunk neki az Atlanti-óceánnak, mert ugye ott tartottunk, hogy készültetek az átkelésre az Atlanti-óceánon. Én nagyon sokat olvastam olyan kalandorokról, utazókról, akik átmentek az Atlanti-óceánon. Vannak kifejezetten stopposók, akik elmennek Gran Canariára azzal a céllal, hogy legénységnek elszegődjenek egy Atlanti-óceánon átkelő hajó fedélzetére. Egyébként abszolút bakancslistás élmény lehet, tehát azért ez biztos, hogy fantasztikus élmény. Én úgy képzelem el, hogy az ember elindul, ugrálnak a delfinek, és egy fantasztikus 2 hét körülbelül, ugye? Ezt jól gondolom nagyjából egy ilyen átkelés. Ez nektek milyen volt? Ugye Domi említetted, hogy még óceáni hajózási tapasztalatotok nem volt, tehát gondolom volt egy kis drukk is bennetek, de meséljetek egy kicsit erről a 2 hétről.
Ahogy elhagytuk a gibraltári szoroszt, akkor egy 5 nap alatt értünk le Kanári-szigetekre. Itt megtapasztaltunk valamit az Atlanti-óceánból. Amiket megcsináltunk, előkészítő munkákat Gibraltárnál, azokat tudtuk, hogy még hogyan kell módosítani, illetve milyen egyéb dolgok kellenek ahhoz, hogy a sokkal hosszabb következő időszakra a hajó jó alkalmas legyen. Las Palmasba, ahogy te is mondtad, rengeteg stopposra találkoztunk. Mi 6-an mentünk át az óceánon, az első szakaszon 6-an, utána 5-en csatlakozott 2 vendég az úthoz.
Nektek is volt személyzet, vagy valakit felvettetek?
Hát inkább úgy, hogy így egy fórumon meghirdettük, hogy lehet csatlakozni, és rengetegen jelentkeztek, és akkor abból 2 kiválasztottunk, 2 segítséget, akik segítettek a hajózásban, gyerekekben, meg hát nekik is élményt jelentett maga az út.
Egyébként csak közvető kérdés, hogy valakit érdekel ez, mert egyébként én többektől hallottam, hogy szeretnének majd elmenni, és akkor ott elszegődni személyzetnek, átmenni az Atlanti-óceánon, picit ott maradni a Karib-térségre és visszajönni. Hogyha mondjuk egy hajóra megtalálja azt a hajót, akivel, vagy őt megtalálják, akivel át tud menni, akkor ő pénzt ezért nem kap, nem is fizet, hanem gyakorlatilag a munkájával fizet a 2 hétért, mi a konstrukció?
Általában ez szokott lenni. Hát ugye vannak hirdetett atlanti átkelések, amikor be lehet fizetni egy adott összeget, és akkor az ember azért az összegért cserébe kap ellátást, meg nyilván kell dolgoznia is, mert ugye részt kell venni a munkákba, de hogy akkor az garantált helyet jelent egy atlanti átkelésen. Ilyen nagyon sok ilyen hirdetés van. Las Palmasban is rengeteg hajót láttunk, amilyen kifejezetten ilyen charterhajó erre álltak be, hogy akkor ők az ARC-vel együtt átmennek, és kabinokat kiadtak. Akiket említettél, stopposok, ott meg inkább az a jellemző, meg akik nálunk is voltak, hogy nincs, ők nem fizetnek, mi sem fizetünk, hanem ők segítenek, és együtt átmegyünk.
És több a jelentkező, mint a hajó? Tehát azért ilyenkor
hát mi hozzánk rengetegen jelentkeztek, sokan. De ugye nálunk az volt, hogy akikkel megállapodtunk, ők akkor oda repültek saját költségen, és akkor úgy mentünk át.
Ja, hogy ők nem ott vannak, nem, színen, és ez várják akiket a hajót, hanem...
Most vannak, akik ott vannak, ugye ott már nagyobb a kockázat, mert mi van, ha valakit nem választanak, akkor ott marad. Ilyen nagyon sok volt, tehát minden nap többen jöttek hozzánk is, de hát mi már akkor tele voltunk, hogy jönnének, és hát láttuk, ahogy ott sátraznak, ülnek, várják a hajót, hogy valaki igent mondjon nekik heteken át.
Na ezt én így képzelem el a stopposokat. Nekem van. Nagyjából ez van a fejemben, hogy járják egy kikötőt egyik hajóról a másikra, és...
Ez így is van. Nem tudom, hogy más években mi van, most azért nagyon kevés hajó ment, tehát Covid miatt maga ez az árk átkelésen is. Egy harmad mennyiségű hajó volt a szokásos hajókhoz képest, és az sem volt biztos, hogy megtartják. Minket már Gibraltárba ott akartak marasztalni, hogy ne menjünk, már Las Palmasba sem menjünk, mert úgyis zárva van minden. Mikor leértünk Las Palmasba, ott mondták, hogy ne menjünk át az óceánon, mert nem fognak fogadni minket. Karib-térség zárva van, minden sziget zárva van, nem mehetünk sehova, és nagyon sokan valahol ott hagyták a hajójukat, és hazamentek, vagy visszafordultak, vagy tehát, hogy letettek az útra, ezért most sokkal kevesebben mentek át, mint amúgy szoktak. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mit jelentett a stopposok számára. Lehet, hogy abból stopposokból is kevesebb volt. Ezt, mi egyszer csináltuk ezt az utat, úgyhogy nehéz fölmérni, de voltak sokan.
És nektek volt két segítő? Ők magyarok voltak? Vagy?
Nem, egy francia, meg egy angol lány.
Uh-huh. És köröket megtaláltatok, és elindultatok. Na, és akkor ott tartottunk, hogy milyen volt ez a két hét.
Hát először volt egy 8 napos szakasz, akkor lementünk Zöldfoki-szigetekre. Az egyik lány csak erre az útra jelentkezett be, hogy ő csak ezt akarja megnézni, akkor ő onnan haza is repült. A Zöldfoki-szigeteken egy 5 napot töltöttünk, és akkor onnan kezdődött a 16 napos második szakasz, amikor Martinique-ra átmentünk Zöldfoki-szigetekről. Sok hónappal az indulás előtt én írtam egy levelet a martinique-i hatóságoknak, hogy majd novemberben szeretnénk átmenni Las Palmasból Martinique-ra, ugye Martinique francia terület, Európai Uniónak a egyik tengeren túli része, Franciaországnak egyik megyéje, úgyhogy igazából Las Palmasból, EU-ból Martinique-ra, EU-ba mentünk. Most a Zöldfoki megállást, hogyha itt kihagyjuk, tehát a kérvényünk alapján mi kaptunk lehetőséget arra, hogy megérkezünk Martinique-ra, úgyhogy tudtuk, hogy mehetünk, és ezért is mertünk el indulni. Később már nem nagyon adtak. Tehát akik ott voltak, akik utánunk próbálkoztak, és inkább ott maradtak, és most is ott vannak valahol azon a környéken, mert már nem lehetett átmenni, hát, amikor jöttek a szigorítások. Vagy más szigetre mentek. Úgyhogy megvolt a 16 napos, tehát a Zöldfoki szigetek, Martinique 16 napos átkelés.
Ez az átkelés, ez egy folyamatos meló mindkettőtök számára, vagy azért ezt egy kicsit ilyen élményhajózásként is el lehet képzelni. Mind a kettőtöknek van, gondolom, vitorlás tapasztalata, vizsgálat, tehát mind a ketten tudjátok vezetni a hajót.
Muszáj, hogy vezessük.
Igen, mert váltásban, igen, gondolom. De hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy hát tényleg szól, hogy ez egy melós dolog, vagy ez egy ilyen joyride inkább?
Hát mindenképp, mind a kettő. Tehát az a fajta aktív élvezet, amikor az ember sok energiát fektet be, de cserébe sok mindent kap, hát nincs nagyon pihenés. Nyilván én nem hagyom el a vezetőállást, tehát én végig a kokpitbe tartozom. Autopilot van.
De van, csak hogy nem hagyjátok teljesen magára a hajót.
Tehát én ott voltam a teljes átkelés alatt, nem mentem le a lenti kabinba, nem is nagyon lehet a mi kabinunkba menet közben aludni a nagy hullámokba, inkább a hajó hátsó felébe, meg közepén lehet aludni ilyenkor, úgyhogy én fönt aludtam a vezetőállásnál, de meg volt a beosztásunk, hogy ki mikor van ügyeletben, és amikor nem én voltam ügyeletben, akkor aludtam, de amint történt valami, megváltozott a szél, valami esemény volt, akkor mindig fölkeltettek, és akkor mégiscsak nekem kellett, mint kapitánynak csinálni ezeket. De nyilván annálak is sok feladata volt, főzés, gyerekekkel folyamatosan foglalkozni.
Igen, ez kihívás lehetett, és ez engem nagyon érdekel, hogy telnek a napok a hajón. Mert amikor ott voltatok Horvátországban, akkor elmondtátok, hogy sokat sétáltatok, lementek a játszótér, hát ugye 16 napig nincsen játszótér. Egyrészt ugye azért minél kisebb a tér, annál több a konfliktus, tehát azért itt kijönnek. Én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon be kell tartani a szabályokat, nagyon toleránsnak kell lenni a másikkal szemben, és nagyon jól be kell osztani, kinek mi a feladat, hogy ne legyenek félreértések. Tehát, hogy néhány szabályt fel kell állítani, és hogy az ember azokhoz tartja magát, akkor ezek a problémák, amik egyébként általában az összezártságban előjönnek, akkor kevésbé jönnek elő. De hogy nálatok ez hogyan működött?
Megvoltak a konfliktusok az elején, főleg meg kellett tanulnunk. De nem az Atlanti óceán átkelésen, hanem már sokkal hamarabb eljutottunk azért egy viszonylag elfogadható állapotig. Tehát igazából már szinte mire Gibraltárig eljutottunk, kialakultak azok a rutinok. Nyilván azóta is folyamatosan tanuljuk ezt az egészet, de már akkorra kialakultak azok, ahogy te is említetted, szabályok, megszokások, elfogadások, amikkel azért ez kezelhető.
És van napi rend például? Tehát amikor 16 napig ott vagytok, akkor megvan, hogy mikor reggeli, ebéd, kinek milyen feladata, a gyerekekkel valamiféle rendszert felállítani az életükben, tehát ez hogy alakult ki?
Ja, van napi rend, igyekszünk, amennyire lehet tartani, mindig függ attól, hogy éppen egy ilyen hosszabb átkelésen vagyunk, vagy egy adott helyen vagyunk.
Milyen napi rend egy hosszabb átkelésen?
Hát reggel mindenki föl kell, amikor föl kell, de általában tehát a hajón korán ébred az ember, és akkor mindenki a maga ritmusával megreggelizik, tehát nincs ilyen közösen leülünk. átkelésen nincs tanulás, csak ha ilyen teljesen szuper kisimult a tenger, akkor egyébként nincs, tehát akkor a gyerekek valamivel játszanak, elfoglalják magukat. Az ebéd az be volt osztva, hogy melyik nap ki főz ebédet. Akkor ebéd délben mindig volt megbeszélés, amikor a kapitány összehívja a legénységet, és a fontos tudnivalókat elmondja, mennyi van még hátra az útból, milyen időjárás várható, milyen feladatok vannak, van olyan, hogy szerelni kell útközben valamit, akkor ezeket megbeszéljük, lehet kérdezni, és akkor délután, nem, mi van délután?
Csendes pihenő, nem tudom.
Én megpróbálok aludni, hogy éjszaka tudjak fönt lenni.
Aki keveset aludt, az alszik napközben, és akkor a többiek meg valaki a gyerekekkel foglalkozik, szóval mindenki egy kicsit ilyen pihenős a délután valamilyen szinten.
Az atlanti átkedésen este 8-tól éjfélig volt egy a francia lány ügyeletben, éjféltől 4-ig Anna, és 4-től 8-ig én. Ez volt az éjszakai beosztás, utána meg nagyjából azt a délutáni pihenőt leszámítva én voltam végig, de az a délutánit is csak akkor csináltam, ha valaki vállalta, hogy addig ott van.
Itt gondolom nem dolgoztatok, mert úgy tudom, hogy azért dolgoztatok a hajóról,
én dolgoztam valamit. Nyilván nem tudtam olyan mértékben, mint hogyha az ember nyugodtan van, de telefonon van ilyen műholdas telefonunk, nem túl jó minőségű, de valamennyire lehet hallani. Többieket azért amennyire lehetett próbáltam követni a csapatnak a munkáját, akivel együtt dolgozom.
Saját céged van, vagy bedolgozol, vagy ez egy saját vállalkozás?
Egy nagyobb cégnek dolgozom be egy kis csapattal, és egy adott területen ezzel a kis csapattal a szoftverfejlesztést végzünk. E-maileimet az Atlanti óceán átkelés közben is megkaptam, meg tudtam rá válaszolni, meg adott esetben telefonon tudtunk egyeztetni, úgyhogy valami munka volt, meg hát voltak a hajóval összefüggő munkák is, tehát azok a szerelések, elég sok minden elromlott az atlanti átkelés közben, úgyhogy azokat kellett szerelni.
Volt olyan kiemelt élmény, amiket itt szoktak repülőhalak, világító planktonok, delfinek, cápák, tehát ilyenkor általában megvannak ezek a nagyon emlékezetes pillanat egy ilyen átkelésnek. Volt ilyen ez alatt a két hét alatt?
Hát a delfinek megvoltak többször is, igen. Akkor mindenki a hajóorába állt és csodálta őket. Az mindig nagy élmény, ha jönnek a delfinek. A planktonok is megvoltak. Az is csodálatos, amikor mondjuk tiszta az idő, és még a csillagok is ragyognak az égen, és a planktonok. És ilyen ideális idő van, tehát nincsenek nagy hullámok, nincs túl nagy szél, és úgy suhan a hajó, tehát ez nagyon szép. Repülőhalakat is láttunk, és szegények néha tényleg a hajón landoltak.
És azokat megettétek? Tehát egyébként önellátó módra is be voltatok rendezkedve? Vagy annyi élelmiszert vittetek magatokkal, amire szükség volt?
Volt annyi élelmiszer nálunk, amennyire szükség volt, de fogtunk is halat. Hát a repülőhalakat azt visszadobtuk, de egyéb halakat fogtunk.
Tonhalat, mahi-mahit. Elsősorban ezt a kettőt tartottuk meg.
Hát volt tudatos horgászat a fedélzeten. És akkor megérkeztetek Martinikre. Ilyenkor, amikor az ember egy ilyen hosszú után megérkezik arra az első, vagy hát a őt fogadó desztinációra, akkor mindig van egy elképzelése arról, hogy milyen lesz az érzés, a megérkezés érzése, milyen lesz a sziget, amikor először a földre teszi a lábát, akkor hogy fogják fogadni, most ehhez képest nektek milyen volt?
Hát néztünk előtte a szigetről képeket, hát annál, mint amiket láttunk róla, sokkal szebb volt.
Az nagyon hát jó, hogy túlteljesít az elvárásokat.
Nagyon, nagyon szép volt, meg én gondoltam, hogy hát így persze így 16 nap után majd vágytam rá, hogy szárazföld közelébe legyek, meg kilépjünk a szárazföldre, de amikor megláttuk a szárazföldet, és így közeledtünk, akkor olyan euforikus érzés kerített hatalmába, és valahogy úgy de vele a francia lányjal együtt, Noémi is ilyen nagyon földobott állapotba kerültünk, hogy hú, hát itt van föld, és megérkeztünk. Úgyhogy ez nagyon, nagyon klassz volt.
Ez volt mikor pontosan?
Ez volt december 15-én.
Ez volt december 15-én, tehát ez egy jó fél évvel ezelőtt, vagy hát bőven több, mint fél évvel ezelőtt. És akkor azóta abban a térségben hajóztatok, tartózkodtatok. Ott milyen útvonalakat jártatok be? Ugye Martinikon voltatok elég sokat, úgy tudom, és akkor utána mentetek még.
Hát egy hónapot uh-huh. Martinikon voltunk, ott karácsonyoztunk, ott szilvesztereztünk, szerettünk volna eredeti tervek szerint hazarepülni, de addigra már újra bezárások voltak, tehát az egyértelmű volt, hogy nem tudunk, sem akkor, sem ugye a korábbi tervek, Las Palmasba.
Ott gyakorlatilag akkor nem volt turizmus. Tehát ugye pont abban az időszakban voltatok, amikor
nem nagyon volt.
Második, harmadik hullám között.
Covid szempontból szerencsénk volt, mert a 16 napos átkelést azt elfogadták karanténnak, tehát nekünk nem kellett se karanténba menni, se tesztet csinálni, se semmit, úgyhogy beengedtek, ugye előzetesen meg volt az engedélyünk, és érkezéskor a formalitásokat, az elég vicces volt. Belépési pont az egy Bambusz Kávézó nevű helységben volt, ahol egy pultos volt, aki hát hivatalosan meg kellett volna nézni, de meg se nézte az útleveleinket. Ott egy számítógépet biztosított, ahol bepötyöghettük az adatainkat, kinyomtattunk egy papírt, ő lepecsételt, és azzal beléptünk. Úgyhogy ez volt a belépés. A telefonon egyeztettük az egészségügyi hatóságokkal, hogy 16 napot vizen voltunk, vagy nyílt vizen voltunk, és így elfogadni nem kellett a Covid-dal összefüggő eljárásba részt vennünk. Egy hónap Martinik, utána éjszakra hajóztunk, rövid időre megálltunk Guadeloupe-nál, majd pár napra Saint Barth-nál, és utána megérkeztünk Saint Martin, ahol majdnem 3 hónapot töltöttünk.
És akkor a Saint Martini tartózkodás, az, ugye Saint Martin nem egy túlságosan nagy sziget, ott akkor gyakorlatilag berendezkedtetek 3 hónapra egy kvázi, majdnem azt mondom, hogy otthon létre. Tehát a gyerekek tanultak, te dolgoztál, nem tudom, boltba jártatok, pénzt kerestetek, tehát ez egy ilyen kihelyezett
élet. Nem tudtuk, hogy mennyi ideig leszünk ott, mert az volt a terv, hogy márciusban már átmegyünk a Panama csatornán, tehát 2020 májusában már Francia Polinéziában vagyunk, februárban adtuk be a kérvényt, tudtuk, hogy Francia Polinézia zárva van Covid miatt, beadtuk a kérvényt, hogy mégis engedjenek be, és 6-7 várakozás után megkaptuk az elutasító választ, úgyhogy gyakorlatilag ez a 3 hónap, ez egy folyamatos várakozás volt, úgyhogy készen létbe voltunk, hogy bármikor tudjunk indulni, amikor kapunk egy pozitív választ a hatóságoktól, de nem kaptunk. Úgyhogy még vártunk, és amikor már világossá vált, hogy ebbe a szezonban nem tudunk átmenni Francia Polinéziára, akkor meg a Panama csatornán, akkor úgy döntöttünk, hogy akkor viszont nem maradunk tovább ott, hanem kihasználjuk, hogy itt vagyunk a Karib-térségben, és elmegyünk olyan részekre, amiket nem terveztünk be, így fölhajóztunk Bahamákhoz. Ott egy másfél hetet, két hetet töltöttünk, egy hetes út volt, tehát rövidebb volt, mint az atlanti átkelés, de az is azért itt mindentől már csak ketten voltunk, hát karácsony után már nem fogadtunk vendéget, hanem onnantól egész mostanáig nem jött senki hozzánk. Ez egy hetes út volt, azt ketten csináltuk, meg ebből a szempontból azért picit más volt, úgyhogy ketten osztottuk be az éjszakákat, más volt a napi rend, 6 órákat voltunk ügyeletben, máskor voltak a váltások, de kialakult itt is egy menet, ugye ez nehezebb volt, mint végig part közelbe mentünk, és azért több hajóval, zátonnyal,
sok
mindennel lehet találkozni, de Covid miatt nem akartunk megállni, nem tud Puerto Rico-nál meg akart, először amerikai, a Brit Virgin szigetek mellett elmentünk, gyönyörűen meg szerettünk volna állni, Covid miatt zárva volt, amerikai Virgin szigetekre bemehettünk volna, de van egy ilyen szabály, hogy eztával nem lehet Amerika területére belépni saját hajóval, csak ha előtte menetrend szerinti járattal beléptünk már. Ezt akkor úgy tudtuk volna megoldani, hogy Saint Martinról elrepülünk Miami-ba, majd vissza Saint Martinra, ugye az egész család, de ez sokba került volna, úgyhogy ezt kihagytuk. Úgyhogy így nem álltunk meg amerikai Virgin szigeteknél sem, és Puerto Rico-ban sem, ugye ugyanúgy Amerika területe. A Dominikai Köztársaságnál már majdnem megálltunk, de mikor közel beértünk, akkor derült ki, hogy nagyon komplikált lett volna a belépési eljárás, és összesen 1-3 napot tudtunk volna ott maradni, azért a 3 napért nem érte volna meg. Úgyhogy akkor ott se álltunk meg, és akkor egész a Bahamákig fölmentünk, így ez egy hetes út volt.
De azért végül lejutottak Amerikába mégis valahogyan, legalábbis én olvastam a blogotokon, hogy egy kicsit kalandos úton, de Miami-ben csak lehorgonyzott az a hajó.
Két hetes bahamai út után úgy mentünk el Miami-ba, ugyanúgy a szabályok ugyanazok voltak, csak én Nassau-ból, az azért már sokkal közelebb van egy órás repülőút Nassau-ból. Nassau-ból egy kis géppel én magam berepültem Miami-ba, aztán vissza. Közösen elhajóztunk Biminiig, az Amerikához a legközelebbi sziget, a Bahamákon. Onnan többiek komppal, egy két és fél órás komppal átmentek Fort Lauderdale-be, én meg egyedül átvittem a hajót a golfáramlaton keresztül Miami-ig.
Ja, értem, és így hidaltátok át azt a problémát, hogy...
Igen, tehát ők menetrend szerint járattal jöttek, én meg előtte. Őket nem nagyon rossz volt ez az oda-vissza repülés, mert a rengeteg bürokratikus problémába futottunk, Bahamákon nem fogadták el a saját tesztjüket, csináltam Bahamákon egy Covid-tesztet, azzal be tudtam menni Amerikába, de ugyanaznap nem tudtam már visszarepülni a Bahamákra, mert hogy nem fogadták el a bahamaiak a saját tesztjüket, úgyhogy kellett Amerikába egy másikat csinálnom, így aznapi gépet már lekéstem, másnap megcsináltam a tesztet, föltöltöttem interneten a bahamai hatóságoknak, hogy akkor itt a tesztem, szeretnék visszajönni, mire elfogadták addigra, már a második napi gép is felszállt, úgyhogy még egy napot ott kellett töltenem, és akkor a két-két nap után, a harmadik nap végül is, akkor vissza tudtam repülni, addig ők horgonyon vártak, akkor mondtam, hogy egyedül nem akartuk ott hagyni a hajót, tehát akkor még lehetett volna, hogy akkor ők is megcsinálják ugyanezt az utat, de mondtam, hogy ez így nem nehézkes lett volna.
Többen ültek már itt ebben a székben, és beszélgettünk mindenféle világkörüli utakról, és azt hiszem, hogy egyöntetően mindenkinél a legnagyobb nehézségeket általában az ember által okozott adminisztráció okozta. Tehát nem a természet, nem az állatok, nem az időjárás, nem baleset vagy bármi egyéb, hanem pont az ilyen bürokratikus akadályok, hogy ezt a, nyilván a Covid ezt még inkább nehezítette, hogy léphetünk be, hogy nem, elfogadják-e, nem tudom, autóval mondjuk Ausztráliában, nem tudom, két hetes karantén után lehet egyébként is csak venni, szóval, hogy ez, és pont azon gondolkodtam, miközben meséltétek, meg a három hónap Szent Martin, kívülről borzasztó, irigylésre méltó, hogy ott vagytok három hónapot, de azért ez egy, néha egy iszonyatos kínlódás lehet, hogy az ember várakozik, menne tovább, nyilván benne van az indulás, benne van már a következő terv, egy picit már ott van, ahová szeretne menni, de mégis itt kell lenni. Meg lehet élni ezeket a szigeteket, ezeket a tájakat, élményeket, úgyhogy az ember mindig készelétben van, és mindig a következő megoldáson töri a fejét, szóval ez egy nagy szervezés, és egy nagy stressz, akárhogy is nézzük, tehát azért ebben biztos, hogy benne van egy ilyen faktor is.
Hát azért meg lehet, mert alapvetően szerintem az egész hajózás egy ilyen folyamatos készenlétet igényel. Tehát, hogy ha nincs is Covid, meg nincsenek is egyéb ilyen nehezítő tényezők, akkor is folyamatosan készenlétben kell lenned az időjárás miatt, vagy valami egyéb, hát főleg az időjárás az, ami ilyen külső tényező is befolyásol, tehát, hogy ezt a részt úgy az ember megszokja, és akkor tud időt szakítani arra, hogy akkor most itt vagyunk, most akkor ezt élvezzük. Annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy mikor indulunk el, akár holnap, vagy egy hónap múlva.
Gyerekek élvezték ezeket a hónapokat a Karib-térségben?
Szerintem igen.
Ami még szerintem mindenkibe felmerül ilyenkor, amikor egy ilyen utazásról beszélget, egy halbeszélgetést, hogy hát ez egy rettenetesen drága vállalkozás lehet. Tehát maga a hajónak a megvásárlása, ugye Domi említetted, hogy dolgozol, de feltételezem, hogy nyilván nem olyan bevételt termelez, mint hogy hithol lennél, és ezt folyamatosan csinálnád. Napi élelembeszerzés, engedélyek, kikötői díjak, szóval, hogy az ember tényleg csak a dollárjeleket, meg a költségeket látja. Erre ti gyűjtöttetek éveken keresztül, vagy eladtatok valamit, vagy hogyan lehet egy ilyet egyáltalán megfinanszírozni? Nyilván konkrét összegeket lehet, hogy nem akartok mondani, de ennek az anyagi háttere, meg egyáltalán a konstrukció, hogy hogyan működik, ez is érdekes lehet.
Sok példát láttunk magunk körül, meg ismerik a saját példánkat is. Mi nekünk volt valami spórolt pénzünk, meg fölvettünk hitelt, korábban ebből vettük a hajót. A munka azt tényleg ad fedezetet a napi megélhetésre, de nagyobb hajóval kapcsolatos bővítésekre, vagy esetleg, hogy jobb minőségű gépekkel, eszközökkel tudjuk megosztani élményeinket, erre nem futja, úgyhogy most keresünk pont szponzort is, meg támogatókat is. Amit látunk, hogy sok olyan fiatal van, akik iskolából kikerülve rögtön emellett az életforma mellett döntenek, és van lehetőség ingyen, vagy gyakorlatilag ingyen, vagy közel ingyen hajóhoz jutni. vannak ilyen ismerőseink, barátaink, akik vagy kaptak, vagy egy valamilyen módon sérült biztosító által leírt hajót, megvettek egy elképes összegért, belefektettek pár évet, és utána elindultak vele a föld körül. Ez egy bevált mód. Sok olyan családot is ismerünk, akik kicsit hasonlóan, mint mi, hogy így eladták, amiket csak el tudtak, abból vettek egy hajót, és utána költöztek hajóra. És nyilván van olyan is, akinek rengeteg spórolt pénze volt, és abból kvázi minden mellett vett egy hajót, tehát ilyet is ismerünk, ez is van. Tehát alapvetően ez a három irány van, meg hát vannak azok, akik meg egy végig dolgoztak egy életet, és nyugdíjba, esetleg kicsit korábban elmentek nyugdíjba, és akkor utána döntöttek arról, hogy ezt az életformát folytatják.
Van már szponzorotok? Tehát vannak már olyan támogatók, akik névemlítés nélkül, vagy hát névvel is,
kialakulóban van, de még keresünk.
Hát itt a lehetőség, hogyha valaki szeretne befektetni, akkor mi hiányzik a legjobban itthonról? Tehát amikor az ember most már hónapok óta távol van. Ugye hazajöttetek nyilván családlátogatás miatt, tehát ennek azért vannak nyilván érzelmi, meg praktikus, meg egyéb oka is. De mi az, ami hiányzott nektek, amikor távol voltatok?
Lehet, hogy így furán hangzik, de a hazai gyümölcsök.
Tényleg?
Igen.
Tehát azok a hazai gyümölcsök, amik, tehát a klasszikus alma-őszi barack,
igen,
amiket nem lehet.
Pontosan. Meg még a bogyós gyümölcsök is, tehát ami persze ez felelhető itt ott, de azért más az, ami itt terem. Meg más az a paradicsom is, meg.
Igen, egyébként ezt különösen az USA-ban szokták mondani, akik ott élnek, hogy képtelenség, mondjuk egy hazai ételt, egy gulyáslevest, vagy akár egy bármilyen más olyan ételt összerakni, amihez hazai alapanyagok kellnek. Mert lehet kapni paprikát, az nem olyan az a paprika, nem olyan az íze. Vannak alapanyagok, amik egészen egyszerűen nem hozzáférhetőek, de ez érdekes, pedig én pont azt gondolnám, hogy hát a Karib térségben aztán tényleg a déli gyümölcsöknek a teljes tárháza, és olyanokat eszik az ember, amiket itthon csak borzasztó drágán, vagy nem is lehet megenni. De akkor ezek szerint a ízlése az embernek mégse véletlenül alakult ki az évezredek alatt a hazai tájon, hogy nektek ez hiányzott a legjobban.
Azért megdöbbentett az a bőség, ami itthon van. Jó, amerikai, ugye Miami-ban, amikor voltunk, ott megint csak bőség volt, de ez egy nagyon rövid időszak a teljes úthoz képest, ami inkább jellemzőbb, hogy szegény helyeken járunk, ahol zöldséget, gyümölcsöt ritkán lehet kapni, ha lehet kapni, akkor is nagyon kevés fajtát. Az egyéb ételek is, vagy egyéb megvásárolható bolti termékek választéka is elhanyagolható töredéke annak, ami itthon van, úgyhogy ez fura érzés volt hazajönni, bemenni egy átlagos bevásárlóközpontba, és látni ezt az óriási kínálatot és bőséget, ami itt Magyarországon van. Hogy persze déli gyümölcsök vannak, de mondjuk az a panamai kikötőben, ahol vagyunk, ott van egy jamaikai pár, akinek van két papája fája, és fantasztikus papáját lehet onnan enni, meg vannak pálma, kókuszpálmák, onnan tudok kókusz edni, tehát ez a kettő van. De a boltban lehet háromfajta konzervet kapni, mindegyikből van két-három darab, egy-két tészta, hús, nem nagyon zöldség, nem nagyon hetente egyszer valaki hoz valahonnan zöldségeket, akkor abból olyan, amilyen, de lehet venni, tehát azért más.
Igen, relativizálódni tud a világ, amikor az ember megérkezik valahonnan, és az itthoni körülményeket visszakapja. Legyen akár ilyen egészen apróságok, hogy meleg víz, meg ivóvíz, csapból folyik víz, amit meg lehet inni például. Ezt én olyan sokszor tudtam értékelni a hazatérés után, hogy megintom a csapot, és ivóvíz folyik belőle. Ez más kérdés, hogy aztán a WC-t is leövítjük ugyanezzel az ivóvízzel, amit pont nem kéne csinálni, de igen, ezt teljesen megértem.
De nálunk ugye ez aljon máshogy van, hisz ugye mi sós vízzel övítjük a WC-t, de nincs mindig vízünk, tehát az, hogy van vízünk, az attól függ, hogy mennyit süt a nap, meg éppen milyen helyen vagyunk. Hajón van egy vízkészítő berendezés, tengervízből csináljuk az édesvizet, ahhoz elég sok energia kell. Vannak ugye ezek a napelemek, amikről meséltünk, hogy Horvátországban még felszereltük, ezek elég sok energiát tudnak adni, ha süt a nap. Úgyhogy ha süt a nap, akkor van ivóvízünk, meg mosakodáshoz vízünk, viszont ha nem süt a nap, vagy olyan helyen vagyunk, ahol a tengervíz nem elég tiszta, akkor nagyon kell spórolni, vagy adott esetben nem használni édesvizet. Semmire se, tehát az se természetes, hogy kinyitjuk a csapot, és jön a víz, ami ugye itthon azért alapvetően természetes.
Igen, igen, és ez az, ugye beszéltünk az elején arról, hogy a gyerekek hogyan élték meg ezt az egészet, és talán ez pont egy olyan dolog, ami felelősebb gondolkodásra vagy magatartásra fogja aztán a későbbiekben őket is egyébként nevelni. Na és akkor a végére érünk lassan a beszélgetésnek. Most itt vagytok, ugye most a felvétel idején augusztus elejét írunk, és mikor mentek vissza, mi a terv, mi a későbbi terv, ami előttetek áll a következő. Nem kérdezem, hogy következő években, mert mint kiderült, mindig csak pár hónapra előtt terveztek, de most hogy látjátok a következő időszakot?
Augusztus 20-a után megyünk vissza Panamára. Szerintem 1-2 hónapot még az Atlanti-óceán felüli oldalon leszünk. Október környékén megyünk át a csatornán, megpróbálunk több hajóval összeállni és együtt, és utána a következő időszakot, következő 1-2 hónapot a csatorna túloldalán közösen tölteni. Francia Polinézia a cél továbbra is, egyelőre még mindig zárva van, úgyhogy ha kinyit, akkor jövő év márciusában vagy februárjában elindulunk Galápagos felé, és mondjuk március-április környékén Márkészisre érkeznénk. A köztelévő pár hónapban pedig Costa Rica, Panama, nyugati oldala, esetleg Mexikó, ezen a részen hajóznánk. Úgyhogy ez a terv, ha meg nem nyit ki Francia Polinézia, akkor meg egy másik tervet kell csinálnunk, azt még nem tudjuk. A Polinéziában szeretnénk két szezont eltölteni, 6 hónapos ugye hurikánmentes szezon, mindig májustól novemberig van, az amikor nyugodtabban lehet hajózni, tehát 2 ilyen szezont eltölteni, utána jön a teljes Indonézia, Malajzia, ott is biztos, hogy egy év legalább, majd jön az Indiai óceán, ahol szintén 2 év, Chagos, Madagaszkár, meglátjuk pontosan még azt az útvonat, már van egy nagy vonalú terv, de még változhat, olyan messze van. Afrikát valószínű délről kerülnénk, tehát nem a Vörös-tengeren mennénk keresztül és egyenesen földközire, hanem délről kerülnénk, és akkor megint átmennénk a Karib térségbe, útközben Szent Ilona, Ascension-sziget, Brazília, majd Karib térség, és utána vagy visszajövünk az Azori-szigeteken keresztül, vagy még fölmegyünk Amerika északi partjára, Amerika keleti partján egész esetleg Kanadáig. Ez még nagyon messze van. Tehát ha ezt így összeadogatjuk, akkor igen. Ez 4-5 év. Persze lehet, közben beleszólhat sok minden, tehát lehet, hogy
annak mutatja, hogy lesz az 8 is. Tehát akkor már lassan, akkor már nem 5, akkor az 5. az nem fog megvalósulni a gyerekeknél.
De hát simán lehet, hogy a gyerekek miatt, vagy másokból, vagy adott ponton ezen az útvonalon azt mondjuk, hogy akkor most hazamegyünk, és akkor ennek hamarabb vége lesz. De reméljük, nem, meglátjuk.
Hát én kívánom nektek, hogy tudjátok végigcsinálni az utat, és ne kelljen hazajönni. Legalábbis kényszerűségből ne kelljen hazajönni, mert fantasztikus tervek tényleg.
Nincs így, nem határoztuk meg így előre, hogy akkor most mindenképpen teljesen körbe kell érnünk, mert nem ez a célunk, hanem szeretnénk ebbe az életformába időt tölteni. Ami egy ilyen haladással jár, ha ennyi ideig tart, akkor az is lehet, hogy körbeérünk, ha rövidebb ideig, akkor meg nem, de az is lehet, hogy beleszeretünk egy helybe, és nem 1 vagy 2 évet, hanem 3 évet is ott töltünk, tehát még ezek nyitva vannak.
Fantasztikus tényleg hallgatni is, gratulálok hozzá tényleg, meg most itt a végén, hogy végigmondtátok a terveket, és főleg ennek a terveknek a szabadsága, ami nekem tetszik, hogy még nem tudjátok, hogy pontosan mennyi időt hol fogtok tölteni, tetszik akkor többet, ha jönnétek, akkor egy picit kevesebbet, tényleg fantasztikus. És akkor a végén a 2 standard kérdés, amit mindenkinek fölteszek, az egyik a gasztróra vonatkozik. Jó, sejtem, nagyon éttermekben nem tudtatok kijárni, mert gyakorlatilag ahol megérkeztetek, ott le voltak zárva. Úgyhogy akkor inkább arra lennék kíváncsi, hogy hogy nézett ki a fedélzeten a gasztronómia. Ezek konzervek, szárított ételek, ugye halat fogtatok, azt ugye már tudjuk, de hogy nézett ki a menü?
Hát ez attól is függ, hogy éppen útközben voltunk, vagy nem. Ha útközben voltunk, akkor azért be voltunk tárazva konzervekkel, hogyha nem fogunk halat, elfogy a friss zöldség, gyümölcs, hús, akkor is legyen miből készíteni valami finomat. Ezek egyébként nagyon izgalmas pillanatok voltak, amikor már alig volt valami friss, elérhető a hajón, vagy már nem, és akkor ami volt, abból kellett valamit létrehozni, és nagyon finom dolgok születtek. Most így konkrétan nem emlékszem, de azt tudom, hogy nagyon sokat agyaltunk rajta, és aztán jókat ettünk.
A kifogott halaknál voltunk bajba, hogy mi az a forma, amit a gyerekek legjobban szeretnek, mert hiába fogjuk ki a friss tonhalat, vagy mahimait.
Igen, gondolom a dino alakú kis rántott falatokból, meg a fish fingersből kevesebbet tudtatok elállítani, meg a sült pumpiból.
Nem fogtunk, de mahimait az simán bepaníroztuk, és kirántottuk, és az nagyon szerették.
Na, hát, akkor jó felékapizsgáltam.
Találtad, igen.
És mindig más főzött? Vagy Anna, vagy Domi, te is főzöl?
Alapvetően Anna főzött.
Alapvetően Anna. Uh-huh. Jó, hát azért ez kihívás lehet ilyenkor, főleg változatos ételeket előállítani az ember, főleg, hogyha benne van egy ilyen napi monotonitásban, akkor hajlamos ismételni, akkor megint ugyanaz. De ez is egy nagyon érdekes része lehet egyébként egy ilyen útnak. És az utolsó kérdésem pedig, hát talán akkor erre az útra vonatkoztatva kérdezem, hogy melyik ország tetszett a legjobban. Mert ugye itt Európában Horvátország, Spanyolország, Olaszország, akkor ugye ugye hát ez még tulajdonképpen Franciaországhoz tartozik, de mégiscsak Martinik azért egy karib-térség, ugye voltak Bahamák, Saint Martin, USA, tehát volt itt minden. Mi az, ami igazán közel állt a szívetekhez, vagy amit a legjobban a szívetekbe zártatok? És amit esetleg ajánlanátok, mint egy desztinációval érdemes elmenni a hallgatóknak is, aki teheti és vágyik abba a térségbe.
Hát az egyik ilyen hely, amit úgy ajánlanánk szívesen, a Szent Martin mellett Tintamár szigete. Ugye nagyon hosszú időt töltöttünk itt, és nekünk nagyon nagy élmény volt oda kihajózni, és ott kikapcsolódni. Ez egy természetvédelmi területhez tartozik, és gyönyörű tenger alatti élővilág van, meg a sziget élővilága is nagyon nagyon szép, meg megkapó. Tehát ez egy picike kis terület.
De... Mert hogy búvárkodtok is, tehát akkor alá is néztetek a...
Hát csak snorkeleztünk most, a gyerekekkel együtt most nem búvárkodunk még, de majd, ha már ők is tudnak, akkor megint fogunk.
Martinikot nagyon szerettük, nagyon változatos az esőerdőivel, a tengerpartjaival. Bahamák nagy élmény volt. A fehér homokjával, az élővilágával, a sok cápával, a sok hallal. És Panama is nagyon érdekes, ahol most vagyunk. Most pont az esős évszak kezdődik, elég páradús az idő, meg sokat esik, tehát ez a része nem a legjobb, de az esőerdő, ami mellett vagyunk, ott olyan élőlények vannak, amiket eddig még nem láttunk, majmok rohangálnak a fán. Ez a bőgő majom, amit hajóról hallunk, eredetileg nem tudtuk, hogy micsoda, olyan, mintha két King Kong találkozna az őserdőben, és összeveszne, és mindjárt megölnék egymást, olyan, vagy egy vadászrepülőgép, tehát kb. Olyan hangjuk volt, és így el nem tudtuk képzelni, hogy mi történik ott az erdőben, oda inkább nem menjünk, majd kiderült, hogy egy macskánál nem sokkal nagyobb majom adja ki ezt a hangot.
Voltatok egyébként már korábban is ilyen tengeren túli helyeken? Hogy ez volt az első?
Hát csak ilyen voltunk több helyen, de ilyen jellegű pont nem, ahol ez az élővilág lett volna. Úgyhogy Panamán rengeteg gyönyörű rész van, még alig voltunk ott, de van egy hosszú listánk, hogy mi mindent szeretnénk megnézni. San Blasra mindenképpen szeretnénk elmenni, nem voltunk ott, de nagyon sokan ajánlották, úgyhogy az bátran ajánljuk anélkül, hogy mi láttuk volna, mert hogy tudjuk, hogy gyönyörű, meg nagyon szép rész. Úgyhogy a többit meg még meglátjuk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ahogy mondtam az előbb is, jó utat kívánok nektek vissza, és jó szelet, talán így szokták mondani a vitorláskörökben. Tényleg gratulálok a vállalkozó szellemetekhez, a bátorságotokhoz. Engem továbbra is az nyűgöz le, hogy ti gyerekekkel egy ilyennek neki vágtatok, és tervezitek a folytatást, úgyhogy gratulálok, és szerintem nagyon szerencsések a gyerekek, tényleg egy olyan világban, egy olyan szemléletben fognak felnőni, ami nagyon keveseknek adatik meg, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
És tudtunk beszélgetni, és még lehet, hogy visszatérünk a későbbiekben hozzátok, úgyhogy a kontakt megvan, úgyhogy lehet, hogy még itt a Road Movie-ban fognak a hallgatók találkozni veletek, hogyha nyitottak vagytok rá. Kedves hallgatók, nektek is köszönöm, hogy hallgatjátok a Road Movie Podcastet. Ahogy megszokhattátok, két hét múlva jövünk ismét vissza, és hogyha már elmentünk a karib térségbe, akkor maradunk is arra felé. Két hét múlva az első olyan adás lesz, ahol nem barangoljuk be az egész bolygót, hanem egy konkrét országról fogunk beszélgetni, az pedig nem más lesz, mint Kuba. Úgyhogy addig is hallgassatok minket, kövessétek a Facebook oldalunkat, és jövünk vissza. Sziasztok! Köszönöm szépen!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról. És ne feledd, Road Movie, a te utad. Sziasztok!